Folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója, a mikrofonnál Domanics András, a szerkesztő Lendvai Szabolcs. Idén megosztva Malala Yousafzai és Kailash Satyarthi kapta a Nobel békedíjat. A 17 éves pakisztáni lány minden idők legfiatalabb Nobel-díjasa, Király István Dániel összeállítása.
A gyermekek jogainak védelmében folytatott harc két ikonikus szereplőjét tüntették ki az idei Nobel békedíjjal. Thorbjørn Jaglandot, a norvég Nobel bizottság elnökét hallják.
The Nobel Peace Prize for 2014 is to be awarded to Kailash Satyarthi and Malala Yousafzai.
A 2014-es Nobel békedíjat az indiai Kailash Satyarthi és a pakisztáni Malala Yousafzai kapta a gyermekek jogaiért és oktatásáért folytatott tevékenység és az elnyomás elleni harcáért. A Nobel bizottság elnöke úgy folytatta, a világ legszegényebb országaiban a lakosság 60%-a 25 évnél fiatalabb, a föld minden lakója számára kiemelt fontosságú, hogy tiszteletben tartsák a jogaikat. A konfliktuszónákban a gyerekek elleni erőszak generációról generációra örökíti a harcot, és folyamatossá teszi a konfliktusokat. Kailash Satyarthi bátorságával folytatva a gandhi hagyományokat a tiltakozás számtalan formáját használta ki, hogy felhívja a figyelmet a gyermekek kiszolgáltatott helyzetére. Malala Yousafzai fiatal kora ellenére évek óta küzd azért, hogy a lányoknak is legyen joguk az oktatáshoz.
The Nobel Committee regards it as an important point for a Hindu and a Muslim.
A Nobel bizottság különös jelentőséget tulajdonít annak, hogy egy hindu és egy muszlim, egy indiai és egy pakisztáni ember kapta a díjat az oktatási jogokért folytatott küzdelemért, mondta a bizottság elnöke, majd később újságírói kérdése arról beszélt.
Today, in the current global situation, I think it's important to highlight those persons that give young people a hope.
Napjainkban a világban kialakult helyzetben fontos, hogy ráirányítsuk a figyelmet azokra az emberekre, akik reményt adnak a fiataloknak, az iskolába járást kínálják más destruktív elfoglaltság helyett. A mai döntéssel most először kapott pakisztáni születésű ember Nobel-díjat Malala Yousafzai személyében, és a 60 éves gyermekjogi aktivista Kailash Satyarthi a 8. indiai születésű Nobel-díjas. Idén különösen sok 278 jelölés érkezett a norvég bizottsághoz, köztük volt többek között Ferenc pápa és az amerikai megfigyelési programot kiszivárogtató Edward Snowden is. Király István Dániel, Inforádió, 88,1.
Idén 25 éves az ENSZ gyermekjogi egyezménye, ez is szerepet játszhatott az idei Nobel békedíjazottak kiválasztásakor, mondta az Inforádiónak Herzog Mária szociológus, a Világszervezet gyermekjogi bizottságának tagja. Király István Dániel interjúja.
Nagyon sok minden történik ezen a téren, természetesen nagyon súlyosak a problémák, de abban a tekintetben viszont nagyon fontos dolgok történtek, hogy 25. évfordulóját ünnepeljük éppen november 20-án az ENSZ gyermekjogi egyezményének, tehát azt félelmezem, hogy nem független ettől talán ez a díj, vagy remélem. És természetesen a nők jogai, amelyeket egy másik ENSZ bizottság, a CIDO bizottság képvisel az egyezmény alapján, azok is nagyon-nagyon jelentős erőfeszítéseket tettek azért, hogy a különféle kormányoknak felhívják a figyelmét az egyezmények alkalmazása, illetve megfelelő elismertetése érdekében, és ebben a tekintetben a civil aktivistáknak kiemelkedő szerep jut mindenhol a világban, nem csak a fejlődő országokban, hanem a nagyon fejlettekben is. Hiszen a 2008-as gazdasági válság kitörése óta nagyon súlyos költségvetési megszorítások vannak a nagyon gazdag és fejlett országokban is, és ehhez képest valóban előrelépést jelenthet, hogyha mondjuk Indiában és Pakisztánban fokozottan odafigyelnek arra, hogy a gyerekek jobb oktatáshoz való joga érvényesüljön. Na most az oktatáshoz való jog az persze sokkal szélesebb, mint hogy önmagában az iskoláról beszélnénk. Az egyik nagyon fontos irányzat, ez a koragyerekkor napközbeni ellátások kérdése, mert az agykutatások azt mutatják, hogy a gyerekeknek az életük első 6 évében nagyon nagy szükségük van arra, hogy érzelmi elfogadás, biztonságot és ugyanakkor a tanuláshoz való hozzáférés biztosítsák, de nem iskolai körülmények között, hanem elsősorban a játékkal, illetve a személyiségük fejlesztésével. E téren is azt gondolom, India és Pakisztán lépett, noha nyilvánvalóan nagyon sok tennivaló van.
A bejelentéskor elhangzott az is, hogy a szegény országok 60%-a 25 évnél fiatalabb, mindemellett 168 millió gyermek dolgozik ezekben a pillanatokban, napjainkban is, vagyis igencsak nagy probléma a gyerekek oktatása, foglalkoztatása, egyáltalán a gyermekjogok kérdése a világban.
Ez így van, és nyilvánvalóan azokban az országokban, itt Indiában is, ahol a gyerekmunka sajnos nem csak általánosnak, hanem legálisnak is tekintett, a Gyerekjogi Bizottság ajánlásai értelmében, én nem régen volt a bizottságnál, egyébként India, nagyon határozottan kiálltunk annak érdekében, hogy részben emeljék a gyerekmunka korhatárát, tehát hogy 15-16 dolgozhasson, másrészt, hogy a munkavégzés az ne terhelje meg a gyereket. És vannak olyan országok, például Latin-Amerikában, ahol az állam külön kiemel családi potlékot, vagy éppen juttatást ad azoknak a családoknak, akik így a gyerekeiket iskolába tudják küldeni, és ebből a pénzből meg tudják oldani, hogy ne hiányozzék a gyerek munkával előállított fizetése. Ez nagyon fontos előrelépés lehet, mert nyilvánvalóan, hogyha a gyerek iskolába jár, tanul és gyerekéletet élhet, akkor a későbbiekben jobb eséllyel lesz magasabb jövedelme, megfelelő munkát kap, de természetesen az is nagyon fontos, hogy örömteli lesz a gyerekkora, és gyerekként töltheti ezt, nem pedig kicsi felnőttként.
Herzog Mária szociológust, az ENSZ Gyermekjogi Bizottságának tagját hallották. Tovább zajlik a küzdelem Franciaországban a mesterséges megtermékenyítés és a béranyaság legalizálása ellen. Az ügy kapcsán a múlt hétvégén Párizsban monstretüntetést tartottak, amelyen a rendőrség szerint 70 ezeren, a szervezők szerint viszont 500 000 vettek részt. A megmozduláson a szocialista kormány legutóbbi családellenesnek ítélt intézkedéseit is keményen bírálták. Ez Sádú János tudósítása.
Hiába ígérte meg a francia miniszterelnök egy pénteki lapinterjúban, hogy kormánya nem fogja engedélyezni a béranyaság intézményét, amely a férfi homoszexuális párok gyermekhez jutását tenné lehetővé, illetve hogy a mesterséges megtermékenyítést továbbra is kizárólag heteroszexuális párok vehetik igénybe, leszbikus párok nem. A Manif Purtus Egyesület vezetői a fenti ígéreteket egyszerű porhintésnek tekintették. A sok beszéd után végre a tettek mezejére kellene lépni, üzenték a vasárnapi tömegtüntetés szervezői, hangsúlyozva, hogy egyre több francia homoszexuális pár kerüli meg a francia törvényeket oly módon, hogy külföldön szerzi be a gyermekét, majd a francia hatóságokat az igazságszolgáltatáson keresztül kényszerítik a helyzet legalizálására. Sőt, a Manif Purtus szerint a francia törvények megkerüléséhez maga az igazságügyminiszter asszony is aktívan hozzájárul, aki nemrég körlevélben utasította a bíróságokat arra, hogy ne gördítsenek akadályt a külföldről érkező babák anyakönyvezése útjába, ami az ellentábor számára világosan jelzi a kormány képmutató politikáját. De a vasárnapi tüntetés megszervezéséhez az is hozzájárult, hogy az utóbbi hónapokban egyre több olyan amerikai cég folytat nyílt reklámtevékenységet Franciaországban, amelyek béranyák közvetítésére vagy a mesterséges megtermékenyítésre szakosodtak, és egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy a francia hatóságok különösebben zaklatnák őket. A Manif Purtus vezetői a fenti fejlemények fényében azt mondják, meg kell semmisíteni az egy éve elfogadott, az azonos neműek házasságát legalizáló törvényt, az ugyanis szerintük automatikusan a béranyaság, illetve a mesterséges megtermékenyítés iránti keresletet hajtja fel. Az azonos nemű párok ugyanis nem elégszenek meg a törvény által lehetővé tett örökbefogadással, hanem teljesen logikus módon azt mondják, ha egyenrangúak a heteroszexuális párokkal, úgy joguk van ahhoz, hogy részben ugyan, de genetikailag saját gyermekük legyen, és ezen az alapon követelik a kormánytól a mesterséges megtermékenyítés, illetve a béranyaság legalizálását. Ennek kapcsán számos szakember hónapok óta arra figyelmeztet, hogy amennyiben ez az igény kielégítést nyer, úgy a gyermekek, illetve az őket kihordó nők néha egyszerű kereskedelmi árucikkét silányulnak. Bár a Manif Purtus Egyesületet a francia sajtó jelentős része igyekszik jobboldali, sőt reakciós mozgalomként feltüntetni, a helyzet az, hogy egyre több neves baloldali politikus is megszólal az ügyben, köztük Lionel Jospin volt szocialista miniszterelnök, akik a szervezőkhöz hasonlóan a nők méltóságának a védelmére, és így a homoszexuálisok házasságáról szóló törvény módosítására szólítanak fel. A vasárnapi tüntetés egyik üzenete minden esetre az volt, hogy globális szinten kell tiltani a nőket tenyészállatokká züllesztő béranyaságot, illetve az egyre inkább megmutatkozó gyermekkereskedelmet. És Manuel Valls miniszterelnök nyilatkozatából arra lehet következtetni, hogy az egyre erősödő nyomás hatására a francia kormány hajlandó lenne a kérdést nemzetközi síkon is fölvetni, ami a baloldal radikálisabb részében kelt erős ellenérzéseket. A fenti követelések mellett a demonstráció résztvevői a szocialista kormány családellenesnek ítélt politikáját is keményen bírálták, a Valls kabinet ugyanis éppen egy hete jelentette be, hogy a nők gyermeknevelési szabadságát az eddigi 3 évről másfél évre, a szülési támogatást pedig a második gyermektől kezdve harmadára akarja csökkenteni. Esrádú János, Inforádió, Franciaország.
Az egészségügyi világszervezet szerint nem lehet elkerülni, hogy Európában is megjelenjen az ebola. Ugyanakkor a kontinens az egyik legjobban felkészült hely a járvány megfékezésére. A WHO közölte, kész segítséget nyújtani Spanyolországnak, ahol elkülönítették Európa első ebola betegét. Szvetnik Endre összefoglalója.
Jakab Zsuzsanna, az egészségügyi világszervezet európai igazgatója azt mondta, hogy szinte kivéthetetlen, hogy az ebola megjelenjen a kontinensen, azért, mert sokan utaznak Európa és az ebola által érintett országok között. Ami fontos az az, hogy Európa számára még mindig kicsi a kockázat. Nyugat-Európa különösen jól felkészült a világ más térségeivel szemben a vérlázzal járó betegségek kezelésére, mondta a WHO illetékes. Spanyolországban a kormány heves bírálatok célpontjává vált, miután egy nővérnél tapasztalt fertőzésről kiderült, hogy Nyugat-Európa első ebola esetéről van szó. A megszorítások ellen tiltakozó egészségügyi dolgozók arra panaszkodtak, hogy nem képezték ki őket rendesen az ebola elleni harcra. Jelentések szerint az Európai Bizottság is magyarázatot kért Madridtól. A spanyol kormány azzal védekezett, hogy mindent megtett azért, hogy megakadályozza a vírus tovább terjedését. Illetékesek szerint a 40 éves nővér egy Sierra Leone-ból hazaszállított paptól kapta el a betegséget, aki időközben meghalt. Londonban szerdára hívták össze a brit kormány válságkezelő csoportja a Cobra tanácskozását az eboláról. Egy brit kormány szóvivő szerint komoly a helyzet, és szükség van további egészségügyi dolgozók kiképzésére. Az angol közegészségügyi hatóság igyekezett megnyugtatni a briteket azzal, hogy közölte, nem valószínű, hogy az Egyesült Királyságban is felütné fejét az ebola, és hogy a kórházak elkülönítenék és megfelelő kezelésben részesítenék a betegeket. Ezért nem lehet ebola járvány Nagy-Britanniában, közölte az ügynökség. Az Egyesült Államok parti őrsége közben kapcsolatba lép majd azokkal a hajókkal, amelyek ebola sújtotta országban jártak és Amerikában tartanak. Azért, hogy még a hajók kikötése előtt kiderítse, nincs-e ebolás beteg az utasok vagy a személyzet tagjai között. Az Obama kormányzat azt is fontolgatja, hogy a reptereken is szigorítja az ellenőrzést. Az ebola eddig több mint 7000 embert fertőzött meg Nyugat-Afrikában, és közülük 3400-an haltak meg. Ezzel a mostani lett minden idők legnagyobb ebola járványa. Szvetnik Endre, Inforádió, London.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is búcsúzik a műsorvezető, Domanics András.